kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A mai műsorban közigazgatási kódexsel foglalkozunk, azok után, hogy hétfőn a törvényhozás felsőháza elfogadta többek között az LMDSZ javaslataival együtt az új közigazgatási törvénytervezetet. Ennek további útjáról, előírásairól, a kisebbségek számára fontos előnyökről, anyanyelv használati kiterjesztésről, önkormányzatiság megerősödéséről, decentralizáció konkrétumairól beszélgetünk a törvény egyik kezdeményezőjével, Cseke Attila Bihar megyei szenátorral, akivel szót ejtünk szintén a mai műsorban, mindarról, ami Bihar megyében történik, egészen pontosan a Bihar megyei tanácsházatáján, autópályaépítésről is szót ejtünk, annak kapcsán, hogy Magyarországról nagyon közeledik a határfele az autópálya építése, és egy a zsebünk számára igen jó hírrel is szolgálunk, abban az esetben, hogyha a képviselőház is rábólint szintén az LMDSZ törvény kezdeményezésére, amelynek következménye az lehet, hogy jövő év január 1-től a szennyvíz szolgáltatás díjszabása is jelentősen csökkenhet. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, ezekről lesz szó a mai napra kész műsorban, amelyben egy a tegnap délután rögzített interjúban Cseke Attila Bihar megyei szenátorral, az LMDSZ felsőházi frakció vezetőjével beszélgetünk ennek részleteiről. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm én is a hallgatókat!
Van új a nap alatt, és jó hír is, mert hogy az előzetes aggodalmak ellenére végül is az LMDSZ frakciójának és személyesen önnek, mint szakpolitikusnak a módosító javaslataival fogadta el a felsőház plénuma az új közigazgatási törvénykönyv módosítást. Ezen belül jó néhány olyan pozitív kicsengésű pont is van, amely reményre ad okot, ha persze közben nem lépnek azok, akik közben szoktak lépni. Tehát tisztelt Cseke Attila, mit tartalmaz ez az új közigazgatási törvénykönyv tervezet, és miért van az, hogy ez esetben a képviselőház a döntőház?
Kezdeném talán azzal, hogy egy nagyon rövid bevezetőként elmondanám azt, hogy egy olyan törvénytervezetről beszélünk, amely 18 ma hatályban lévő törvénynek a rendelkezését gyűjteni egybe, tehát rendszerezni a központi és helyi közigazgatás működés és sok minden területen. Ugye ez egy decemberben iktatott törvénytervezet, és az RMDS már elejétől kezdve nagy fenntartásokkal viszonyult a tervezet szövegéhez, hiszen maga az a tervezet úgy, hogy a parlamenti eljárásba, procedúrába bejött, nagyon aggályos volt sok tekintetben. Egy 6 hónapos parlamenti eljárásnak közvita, különböző bizottságok vitája, és ugye most egy speciális bizottság is, erre létrehozott bizottság tárgyalja a közigazgatási kódex tervezetét. Ennek a 6 hónapos folyamatnak a végén vagyunk a szenátusi plénumi szavazás után, amikor is a tervezetet a többség megszavazta, és a képviselőházba ment át, és a képviselőház fog, mint végsőház dönteni. Azért a képviselőház döntőház, mert, mint mondottam, 18 jelenleg hatályban lévő törvénytervezet rendelkezései, ezek közül kevesebb az olyan szakterület, amelyben a szenátus a döntőház, tehát körülbelül a kódex tervezetéből, tehát ilyen 650 paragrafusa van, körülbelül 35-40%-ában a szenátus a döntőház, a többiben a képviselőház, így hát a parlamenti eljárás jog alapján abba a házba került, mint döntőház, ahol a többsége az előírásoknak, a javasolt paragrafusoknak, mint döntőház szavazásra kell kerüljön. Ebben a fázisban vagyunk most.
Akkor vegyük sorra azokat a rendelkezéseket, amelyeket sikerült a magyar közösség szempontjából talán reményt adóan bevinni ebbe a törvény tervezetbe, és hát kezdjük a kisebbségi nyelvi jogok bővítésével, annak ellenére, hogy végül is a 20%-os küszöböt nem sikerült alacsonyabb szintre lehozni.
Ugye itt az RMDSZ-nek egy több éve, akár évtizede tartó javaslati csomagja van az anyanyelv használat kiterjesztésével kapcsolatosan. Itt az európai ajánlásokra is hivatkozva, ugyanakkor más Európai Uniós tagállamok pozitív példájára hivatkozva, akár Romániában működő pozitív példákra, mert azért van egy-két hely, ahol helyi szinten sikerült az anyanyelv használat kiterjesztését egy adott szinten valamiféleképpen kiterjeszteni, megoldani. És persze itt aztán voltak visszalépések is, de most ezzel kapcsolatosan nem mennék vissza, csak azt hangsúlyoznám, hogy az RMDSZ minden egyes lehetőséget megragadott, amikor úgy látta, hogy lehetőség van arra, hogy ezt az anyanyelv használati jogot kiterjesszük. Nos, így jártunk el természetesen a közigazgatási kódex szempontjából is, hiszen ez egy olyan tervezet, amely elviekben azért több évig, több tíz évig meghatározza a közigazgatás működését ebben az országban. Négy, vagy inkább öt olyan módosító javaslatunk volt, amelyeket a bizottság elfogadott, és a szenátuson is átment. És akkor venném ezeket sorba. Talán kezdeném azzal, amelyik nem annyira közismert, de amelyik sajnos 50 év után azt kell mondjuk, hogy egy fellángoló téma lett itt a szakbizottságba, és különben egy másik tervezet kapcsán már a képviselőházba, és pedig az, hogy az érvényben levő közigazgatás megszervezéséről, közigazgatási határok megszervezéséről, a megyék megszervezéséről szóló 2/1968-as törvénybe a megye meghatározásánál a különböző feltételek, kritériumok mellett, melyek földrajziak, gazdaságiak, szociálisak, kulturálisak kapcsolati rendszeren alapulnak, szerepelt és szerepel ma is az etnikai szó. Ezt azonban voltak olyanok, akik kiszerették volna venni ebből a kódex tervezetből, és hát elég parázsvita alakult ki azon, kérdezvén bennünket, ugye az RMDSZ-t, hogy mi miért szeretnénk visszatenni. Most azon kívül, hogy ugye a logikus ilyenkor mindig az, hogy az magyarázza el először, aki ki akarja venni, hiszen 50 éve benne van a jogrendben, Romániában ez a rendelkezés. Tehát ezen a furcsaságon kívül természetesen elmondtuk azt, hogy ha ezt a szót például kiveszik a megye meghatározásából, akkor végül is azt a realitást akarja az ország elfelejteni, hogy egyes megyékben vannak más, nem a többségi nemzethez tartozó közösségek és azoknak tagjai, akik ott élnek. Sikerült végül is ezt a rendelkezést bevinni ismét a megye meghatározásába, és a közigazgatási kódexben szerepelni fog. A második, amely már kimondottan anyanyelv használat bővítéséről szól, az az, amelyben az anyanyelv használatot a 20% feletti közösségek, kisebbségi közösségek esetében kiterjesztettük a prefektúrákra is, és a helyi közérdekű vagy megyei közérdekű intézményekre, kereskedelmi társaságokra. Ez a két kategória ma nem szerepel a hatályos jogrendben, tehát egy prefektúrára például egy magyar ember hiába ír magyarul, mert nem fog kapni magyarul választ. Viszont ha ez a rendelkezés megszületik, akkor az anyanyelv használatot biztosítani lehet ezen a szinten is. A második vagy harmadik fontos anyanyelv használattal kapcsolatos RMDS javaslat az az volt, hogy kerüljük el azokat a helyzeteket, amelyek sajnos kialakultak az elmúlt években, amikor bíróságok hát kicsit furcsán, ami olvashatunkban értelmezték a törvényt, de hát ez van, ugye a bírósági döntéseket tiszteletben kell tartani, még ha nem is tetszenek. Ilyen volt az Aranyosgyéresi eset, ahol a település szintjén nincs már meg sajnos a 20% a helyi magyarságnak, de önkormányzati szinten sikerült többségi partnerekkel együtt elfogadtatni olyan döntést, hogy ha bár nincs meg a 20%, hiszen a törvény azt mondja, hogy 20% felett kötelező kitenni az anyanyelv használatot biztosító például helységnévtáblákat, és 20% alatt nem rendelkezik a törvény, ami olvasatunkban azt mondja, hogy opcionális, tehát ha van rá helyi döntés, akkor ez lehetséges. Nos, az Aranyosgyéresi önkormányzat ezt a döntést meghozta, amelyet aztán a prefektúra megtámadott, és egy kétfokú bírósági döntés végén, amely alapfokon az önkormányzatnak adott igazat, de végső döntésként a bíróság azt mondta ki, hogy nem lehet, mert nem lehetséges ilyen helyzetbe kitenni a két nyelvű vagy több nyelvű táblákat, mert a törvény nem írja elő ezt a lehetőséget. Még egyszer, ha bár kommentálhatnánk és kommentálhatjuk is, de a bírósági döntés be kellett tartani. A mi feladatunk, az RMDS feladat az volt ebben az a feladata továbbra is ebben a tekintetben, hogy akkor keressen jogi keretet és persze politikai partnereket arra, hogy mégiscsak ezt a helyzetet rendezzük. Nos, a harmadik, mint mondottam, erről szólt, és azt mondja ki ez az RMDS javaslat, a bizottság által elfogadva, hogy ha 20%-ot már nem éri el egy kisebbségi közösség arány egy településen, attól még az anyanyelv használati jogokat biztosítani lehet, ha a helyi önkormányzat például úgy dönt, hogy ezt szeretné biztosítani. A negyedik az a formanyomtatványok használatáról szólt az anyanyelv használat tekintetében, és pedig egyfajta kötelezettségről, tehát ez kötelező lenne egy egységes formanyomtatványrendszer. Ezzel kapcsolatosan a Kisebbségi Kutatóintézetnek, a Kolozsvári Kisebbségi Kutatóintézetnek már vannak magyarra lefordított formanyomtatványai, amelyek szakmailag is segíthetnek például a magyar embereknek, akkor, amikor valamiféle engedélyt vagy információt szeretnének kérni egy önkormányzattól, hiszen sokszor a szaknyelvet sem ismerve románul okoz gondot az anyanyelv használata, így egy adott formanyomtatványrendszerre már csak kitölteni kellene a személyes adatokat, és a kérvényt anyanyelven be lehetne nyújtani. Ez a negyedik, és az ötödik, amely ugyanilyen fontos, vagy talán fontosabb, de a prioritásokat nem mi állítjuk fel, mindegyik fontos a magyar közösség számára, az, hogy a helységnévtáblák használatán kívül, több nyelvű helységnévtáblák használatán kívül, ezentúl, ha a parlament rábólint és az államelnök hirdeti a törvény szerint, az utcák, terek és piacok névtáblái esetében is az anyanyelv használata kötelező lesz a 20% feletti településeken.
Egy másik fontos eredmény, ha szabad így fogalmazni, az a prefektusok jogkörével kapcsolatos, ugyebár aggodalomra adott okot kezdetben a vita során, hogy a prefektusok hatáskörét és tevékenységi körzetét ezt eredetileg meg akarták növelni. Nos, ez hát valahogy visszaszorítódott, és úgynevezett alkotmányos keretek közé vonták a törvényt kezdeményezés szerint. Mit jelent ez, tisztelt szenátor úr?
Itt a tervezetben ezzel kapcsolatosan, a prefektus intézménye kapcsolatosan, ugye, amelyről nincs mindenhol jó szájízünk, maradjunk ennyiben. Az elmúlt években azért ebben a tisztségben egy jó pár megyében úgy éreztük és úgy érezzük, hogy akár a magyar közösséget is támadván helyi önkormányzati döntéseket támadtak meg, szimbólumok használata, közösségi szimbólumok használata területén, ugye a prefektusok főleg Székelyföldön nagyon gyakran eljártak. A tervezetben sajnos újabb jogkörök, hatáskörök kerültek volna bevezetést a prefektusi intézmény tekintetében, amivel az RMDS elejétől kezdve nagyon határozottan elmondta a véleményét, hogy mi ezeket nem tudjuk így elfogadni. Sikerült RMDS javaslata ezeket vagy módosítani, vagy a többségét akár törölni is. Ilyen rendelkezés volt például az, amelyik lehetővé tette volna a prefektusnak, hogy a helyi megyei önkormányzatok által elfogadott közigazgatási szabályokat akár az önkormányzatok helyszínén is, kiszállva az önkormányzat helyszínére vizsgálja. Na most egy ilyen megfogalmazásban nagyon sok mindent el tudunk képzelni, és ez is problémát okozhatott volna. Ugyanakkor problémát okozhatott volna az is, és nem felel meg az alkotmányos jogrendnek, tehát itt elsősorban ugye arról van szó, hogy a prefektus hatáskörei azok pontosan az alkotmányos jogrendbe és határok közé kell illeszkedjenek, nem mehetnek azon túl. Volt egy ilyen a tervezetben, egy ilyen javasolt rendelkezés, hogy a prefektus helyi szinten, mármint megyei szinten, a törvény betartásának szavatolója. Na most ez a rendelkezés, és ezt el is mondtuk a vitába a szakbizottságban, hogy ez a rendelkezés egy más hatalmi ágnak a hatásköre, nem lehet egy prefektusnak, aki különben egy kinevezett tisztség, nem is egy megválasztott tisztséget tölt be, lehet egy prefektus a törvényesség szavatolójának, a betartójának a szavatolója, hiszen ez más hatalmiákhoz tartozik. Azt is pontosítottuk, hogy a prefektus az önkormányzatok által elfogadott nem bármilyen szabályt vagy kiadott dokumentumot vizsgálhat annak törvényességét, csak az elfogadott jogszabályokat, tehát azokat, amelyeket egy polgármester ad ki, azokat, amelyeket egy helyi önkormányzat fogad el, vagy a megyei tanács, mint döntéshozó testület fogad el, nem bármilyen dokumentumot, vagy szabályt, vagy bármi mást, amelynek nincs közigazgatásilag egy adott érvényessége ereje, nem, azokat nem vizsgálhatja a prefektus. Még egyet emelnék ki, volt egy olyan rendelkezés a tervezetben, hogy a prefektust előzetesen értesíteni kell arról, ha megyében bármilyen ellenőrzés, bármilyen területen, hangsúlyozom, bármilyen területen ellenőrzés jön a megyébe. Ez azt jelenti, hogy magán szektorban is, akár a gazdasági életben is, de a közéletben is, valamint a közigazgatásban is, közigazgatás szintjén is, bármilyen ellenőrzés, ha jött volna központi szintről, akkor arról tudjon. Na most ez egy elképzelhetetlen helyzet, amikor a prefektus bármilyen ellenőrzésről előzetesen tud. Olyan helyzetekben is, például mint a gazdasági élet, amihez nagyon sok köze se alkotmányilag, se törvényileg nincs. Ezt sikerült ugyancsak alkotmányos keretekbe hozni azáltal, hogy azt mondtuk, hogy csak akkor tudjon előzetesen az esetleges ellenőrzésekről, ha a dekoncentrált intézmények ellenőrzéséről van szó, hiszen azok az ő felügyelete alatt működnek a megyében, de semmilyen más területen a prefektus nem kell arról tudjon, egy ilyen mindentudó tisztség lenne a megyében, ha ezt elfogadtuk volna. Ez is RMDS javaslatra került módosításra, tehát összességében azt mondanám, hogy a prefektusi intézmény ma az alkotmányos határai közé szorult vissza. Az egy más kérdés, hogy az az alkotmányos keret, amely ma van a prefektusok tekintetében, egy következő alkotmánymódosításnál szerintünk ugyancsak kiigazításra szorul, de ma ezzel az alkotmánnyal dolgozunk, ebbe a keretbe kellett visszahozni, és azért ez egy fontos eredmény, hogy sikerült leszűkíteni ezeket a hatásköröket az érvényes alkotmányos jogrendbe.
A szenátusi törvény kezdeményezés elfogadása után nyilatkozva önkormányzatok erősödéséről, valós decentralizációról és közszolgáltatások javításáról beszél. miben állnak ezek, röviden kérném, hogy vázolja.
Kezdeném a decentralizációval akkor, és azt mondanám, hogy a tervezet úgy, hogy ahogy bekerült a parlament elé, nem volt arra alkalmas, és enyhén fogalmazok, nem volt arra alkalmas, hogy bármilyen decentralizációs eljárásnak a lehetőségét megteremtse. Nem, ez egy nagyon bürokratikus rendszert a minisztériumi hivatalnokok erejét megnövelve egy központosított rendszert irányozott volna elő. Ezzel kapcsolatosan is nagyon határozott volt a véleményünk, és több módosító javaslatunk is átment, amely ezt a rendszert lényegében egy olyan rendszeré alakítja át, egy olyan eljárást vezet be a decentralizáció kapcsán, amely lehetővé teszi a decentralizációt. Ha megvan a politikai akarat, ha a miniszterek, a minisztériumok akarnak decentralizálni, szerintünk a megszületendő vagy a mai stádiumban levő törvény alapján már igenis lehetne decentralizálni. A beterjesztett tervezet alapján ez a lehetőség szerintünk szinte kizárt volt. Decentralizáció kapcsán és önkormányzatok megerősödése kapcsán akkor összekapcsolva mondanám azt, hogy mi konkrét javaslatot is tettünk, amely konkrét javaslatunk jelenleg elfogadásra is van javasolva, és reméljük, hogy így is marad, hiszen mi azt javasoltuk, hogy a jogosítvány kibocsátási szolgáltatások, illetve a gépjármű bejegyzésre vonatkozó közszolgáltatások, amelyek ma mint dekoncentrált intézmények a prefektúrákhoz tartoznak, kerüljenek át decentralizáció a megyei önkormányzatokhoz a jövő év január 1-től, tehát 2019. január 1-től. Ettől azt lehet várni, hogy az, ami ma nagyon sok megyében köztudott, sajnos, és több hónapig tartó hosszadalmas várakozást jelent, míg akár vizsgázni mehet egy iskolából kijött, egy sofőriskolából kijött fiatal, vagy egy bármilyen személy, és míg elmehet vizsgázni, hogy a jogosítványt megszerezze, azért ezeket a határidőket mindenféleképpen le kell hozni, le kell szűkíteni, hiszen 5-6 hónap azért az tényleg sok, úgy, ahogy ma nagyon sok megyében sajnos működik. Tehát minden közszolgáltatás, amelyet közelebb hozunk az emberekhez, itt most a megyei önkormányzaton keresztül, az végül is a társadalomnak, a közösségnek, az embereknek kell egy jobb közszolgáltatást biztosítson. Az önkormányzati rendszer megerősítésében két alappillért vettünk figyelembe. Az egyik az az, hogy a választott tisztségviselőknek a hatásköreit tisztázzuk, és ne adjunk lehetőséget arra, hogy kinevezett személyek vagy más nem megválasztott személyek úgymond vétójoggal rendelkezzenek az önkormányzati munka felett és a választott képviselők munkája felett. Itt voltak olyan rendelkezések, amelyek például az önkormányzati jegyzőinek adtak volna egyfajta vétójogot, ezeket sikerült kiiktatni. Egy másik fontos kérdés az az volt, hogy stabilitás legyen a mandátumokban, az önkormányzati mandátumokban. Ezt az elmúlt 28 év alatt azt kell mondjuk tapasztalatból, hogy Romániában viszonylag jól sikerült megoldani. Tehát ha elkezdődött egy mandátum egy megyei önkormányzatnál, vagy egy helyi önkormányzatnál, akár egy koalíció révén is, akkor általában az a koalíció és az a vezetői csapat, az végig tudta vinni a mandátumot. A tervezet ebben csorbát ejtett volna, hiszen azt mondta, hogy fele plusz egyen lehet leváltani a megyei tanács elnököt, alelnököket és az alpolgármestereket. Ezáltal egyfajta ilyen, hát azt kell mondanom, balkáni szavazat vásárlásra is lehetőséget adott volna. Nem, mi azt kértük, hogy ugyanaz a rendszer működjön, hogy kétharmaddal lehet leváltani, amely jól működött az elmúlt 28 év alatt, hiszen akkor lehet előre tervezni, akkor tud a csapat, ha a mandátum stabilitása biztosított. Még egy dolgot emelnék itt ki az önkormányzatoknál, amely a helyi autonómiáról szól, és a helyi közösségek megerősödéséről, és pedig az, hogy először a romániai jogrendben van egy olyan rendelkezés, amelyet mi kezdeményeztünk, mások is támogatták együtt, itt volt egy többségi szavazás, hogy a felszíni kitermelése koncesziós díjából, amely ma díj 100%-ban az államot és az állami költségvetést illeti meg, itt kavicsbányák, homokbányák kitermeléséről beszélünk, legyen egy olyan leosztás, hogy 40%-át a koncesziós díjnak azt a megyei önkormányzat költségvetésbe utalják át, 40%-át a helyi önkormányzat költségvetésébe, amelynek területén zajlik ez a kitermelés, és csak 20%-a menjen az állami költségvetésbe. Tehát én úgy gondolom, hogy ha ez megszületik, akkor jövedelmi források szempontjából is, és helyi autonómia szempontjából is ugyancsak egy fontos előrelépés lesz.
Mindaz pedig összességében is fontos előrelépés, amiről eddig említést tett. Na most a felsőházon átment, következik az alsóház. Milyen reményekkel lehet elébe nézni a képviselőházi vitának? Olyan tekintetben, hogy változhat-e a tartalma ennek a törvény kezdeményezésnek, és mikor történhet meg ez a vita, tehát mikor léphet érvénybe az új közigazgatási kódex, tisztelt szenátorok?
A mi feladatunk az, hogy mindig bizakodjunk, és mindig próbáljuk megoldásokat keresni. Sokszor volt már ezekkel kapcsolatosan, és ezekkel a témákkal kapcsolatosan is, hogy nem sikerült. De a feladat az mindig az, hogy újra lábra kell állni, és újra meg kell próbálni, és még több érvrendszerrel, még több érvel megpróbálni elérni azt, amit kitűztünk magunknak. A képviselőházban is látván a mai kormány koalíciónak a hozzáállását, úgy látjuk, hogy a június végéig akár megszülethet a végleges formája a közigazgatási kódexnek. Tehát még ez a parlamenti ülésszak vége előtt vagy végére megszülethet ez, hiszen jövő héten, hétfőre ki van tűzve a módosító javaslatok letételének határideje a képviselőházban, utána ez a speciális bizottság megtárgyalja ezeket, valószínűleg sokkal kevesebb lesz, hiszen azért itt a szenátuson most már nagyon sok módosító javaslat átment, és én abban reménykedek, hogy ilyen szempontból gyorsabb lesz, tehát semmiféleképpen nem fog hónapokig tartani, mint a szenátusban, mint első házba, és akár a június végi határidő is tartható. Ha ez megtörténik, is reméljük, hogy azokkal a rendelkezésekkel, amelyek ma jelenleg is ebben a tervezetben megtalálhatóak, amelyek úgy a romániai közigazgatás általános működésére vonatkozólag hoznak fontos jobbító megoldásokat, mind a mi közösségünk, a kisebbségi közösségek számára is vannak jó rendelkezések. Ha ez megtörténik, és mi abban reménykedünk, és azért dolgozunk, hogy ez megtörténjen, akkor az államelnökhöz kerül ugye a közigazgatási kódex, és az államelnök kell 20 napon belül döntsön arról, hogy kihirdeti-e vagy sem. De hát egyszer ugye megtanulva a lépésről lépésre taktikáját vagy technikáját, azt mondanám, egyszer legyünk ott, és akkor utána lássuk, hogy az államelnök a törvénytervezettel kapcsolatosan milyen álláspontot alakít ki. Mindenféleképpen, ha van ezzel kapcsolatosan kifogása, akkor mi abban reménykedünk, hogy nem a kisebbségi közösségi jogok kapcsán lesznek kifogásai, hanem lehet, hogy más kérdésekben. De látván például a szakbizottságban azt, hogy a liberális pártnak a tagjai, a bizottsági tagjai többségében támogatták, igaz, nem a kisebbségi közösségek anyanyelv használatáról szóló rendelkezéseket, mert ott vehemes vita alakult ki a mai ellenzékkel sajnos, de a többi rendelkezéseknek a nagy részét támogatták, igaz, hogy a plénumban már ellene beszéltek, tehát viszonylagos inkonzekvencia azért az már észrevehető, de én azt hiszem, hogy tartható összességében a június végi határidő, és ha ez megvan, akkor az államelnöknek kell majd kihirdetnie, vagy reméljük, hogy kihirdeti ezt a nagyon fontos tervezetet.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Cseke Attila szenátor úr, a beszélgetésből hátramaradt időben még három témát szeretnék érinteni, és kérdezni ezzel kapcsolatosan öntől részleteket. Említette azt, hogy a közösség javát szolgálná ez a közigazgatási kódex. Van itt egy másik RMDSZ kezdeményezés, amelynek a fele tavaly megvalósult, és itt az ivóvízszolgáltatás áfájának 9%-ra csökkentéséről tennék említést. És ha minden igaz, akkor van egy újabb, a másik fele, mégpedig ha a szenátuson átment törvényt elfogadja az alsóház is, akkor jövőtől olcsóbb lehet a szennyvízszolgáltatásnak az áfája is. Ez egy csomagban volt tavaly kezdeményezésként, ha jól emlékszem, csak részletekben sikerült elfogadtatni. Milyen esélyekkel lehet arra számítani, hogy a szennyvízszolgáltatás áfája is 2019. január 1-től 9%-ra csökken?
Én azt gondolom, és mi azt látjuk, hogy van rá esély arra, hogy jövő január 1-től a szennyvízszolgáltatás áfa is 9% legyen. Ugye ez egy, amint ön is említette, ez egy összehangolt történet végül is, hiszen nagyon egyszerűen magyarul mondva ugyanarról a vízről beszélünk, csak ami befolyik, az tiszta, ami kifolyik, az pedig már szennyvíz, használt víz, és akkor mi azt mondtuk, hogy akkor ennek a folyamatnak ez egy egységes folyamat, és akkor nem csak az elejét, hanem a végét is ugyanúgy kell kezelni, akár adóügyi szempontból is. A szenátuson, mind a szakbizottságban, mind a plénumban ilyen szempontból egységes volt az álláspont, a román politikai pártok is mindegyike is támogatta, és mi azt látjuk, úgy gondoljuk, hogy ennek megvan az esélye, de ez egy másik olyan feladat, amely kapcsán nem lehet a félúton megállni, hiszen ha a szenátuson ment még csak át, akkor a siker és a cél elérés az majd a döntőház szavazata után lehetséges. Erre is azt gondoljuk, hogy van remény, vannak egyeztetések ezzel kapcsolatosan. Fontos előrelépés lenne, bármilyen összeg, amely az állampolgárok zsebébe marad, hogy nagyon egyszerűen magyarázzam ezt, amit másra költhetnek, családra költhetnek, gyermekekre költhetnek, bármi másra, bármilyen összegről is beszélünk, az egy plusz, és az a társadalom minden egyes tagjának hoz valamit, és azért éves szinten azért ez is elér egy adott összeget, még ha talán havonta nem is nagyon vennénk észre, de az a bármilyen minimális összeg is az egy plusz, amely nem a szolgáltató vagy az állam kasszájába kerül, hanem ott marad az állampolgárok rendelkezésére.
Másik kényes kérdés, és többször beszéltünk már ebben a műsorban is önnel az autópályák építéséről, ugyebár alapkőletételi ceremónián vett részt az ősszel, jól emlékszem, Magyarországon. Az az autópályaszakasz, amely közeledik a határhoz magyar oldalon, az nagyon nagy intenzitással épül. Berettyó Széplak és Bors közötti szakaszról, megmondom őszintén, nem hallottam az utóbbi időben semmit. Nos, tisztelt szenátor úr, hogyan állunk a kétoldali autópályaépítéssel, és egyáltalán mennyire jelent Románia számára kötelezettséget az a tény, hogy Magyarország 2020 végéig a határig hozza az autópályahálózatot?
Ez egy olyan kérdés, amire azt a választ kell adnom, hogy normális körülmények között kötelezettséget jelent. Hiszen Románia nem maradhat abban a helyzetben, hogy egy szomszédos ország, jelen esetben Magyarország, megépíti a határig, megépít egy autópályát, vagy kiépíti azt egész a határig, és a romániai oldalon nem lehet bekötni azt egy kilométerre sem. Ma sajnos az vetítődik előre, hogy ebbe a helyzetbe kerülhetünk, ha nagyon-nagyon-nagyon gyorsan, mert most már ezt most már rendes körülmények között talán határidőben meg sem lehet véghez sem lehet vinni, hanem itt most már nagyon gyors, fel kellene gyorsítani a folyamatokat, hiszen Magyarországon ez az autópálya ugye Debrecentől Berettyóújfalúig ez év végéig átadásra kerül, a munkálatok ez irányba jól haladnak, és az utolsó bekötő, úgymond bekötő szakasz Berettyóújfalútól egész Nagykerekig, ez a román-magyar határ magyarországi oldala, legkésőbb 2020 márciusáig elkészül, és ott is a munkálatok a mi információink szerint határidőben vannak, tehát tartható ez a dátum. Romániai oldalon a Győr megyei szakaszt, a Bors-Belettyú-Széplak szakaszt három kisebb szakaszra bontotta újabban az autópálya ügynökség. Ugye ez valamikor egybe volt tendereztetve, árveresztetve, aztán volt kettőbe és két szakaszba, és most háromba bontotta. Értjük a logikáját, sajnos így sem haladt előbbre az autópálya építése semmivel. Az a három szakasz egy nagyon rövid bekötő szakasz lenne a határtól, egy 5 kilométeres szakasz, és utána a másik kettő Berettyó Széplakig. Sajnos egyikre sincs még aláírt kivitelezési szerződés, tehát Románia ilyen szempontból nagyon, de nagyon le van maradva, és sajnos azt kell mondanom, hogy reális annak a lehetősége, hogy míg Magyarország lehozza az autópályát a határra, a Románia nem tudja bekötni. És ez nem jó. Ez nem jó a romániai románoknak, és nem jó a magyaroknak sem, a magyar embereknek sem, és nem jó senkinek sem. Nem csak a bihariaknak, hanem a Maros megyeieknek is, a Kolozs megyeieknek is, bárkinek is, aki arra ezen az úton szeretne gyorsabban haladni Magyarországra, vagy akár Nyugat-Európába. Arról most már nem is beszélve, ugye ön említette ezt, nem először beszélünk erről a témáról, hogy ugye eredetileg ez a Bors-Brassó észak-erdélyi autópálya végleges kivitelezési határideje 2012 volt. Hát most nem azt mondom, hogy már elfelejtettük, de azért mégis az 6 éve ezelőtt volt, és az egész autópályából van összesen 52 kilométerünk, amit használhatunk. Tehát nagyon kellene Romániának most már igyekeznie a minisztériumnak és az illető hatóságnak, látván azt, hogy Magyarországon milyen előre haladottak a munkálatok, hogy ezt romániai oldalon is beinduljon az autópályépítés.
És végezetül, de nem utolsó sorban azért mégiscsak siker van ott az önök szűkebb pártjájában, Bihar megyében, mert hogy végleges bírósági döntés kapcsán most már a megyei tanács tevékenysége mindenképpen a normális mederbe kell kerüljön, azzal a feltétellel, hogy a tanácsos urak minden ellenvetésüket a szemétbe dobva a Szociáldemokrata Párti jelöltet meg kell erősítsék. Úgy értettem sajtóinformációk szerint. Ön, mint az RMDSZ Bihar megyei szervezetének vezetője is, mennyinek tartja sikeresnek ezt az újabb készülő lépést? Végre funkcionális lehet a Bihar megyei tanács.
Igen, most már nagyon szeretnénk, nem csak azért, mert ezt a Bihar megyei tanácsot az RMDSZ által delegált megyei tanácselnök vezeti, hanem azért is, mert a megye működése szempontjából ez fontos, hogy a megyei tanács működése az biztosított legyen. Itt született, amint ön is mondta, egy újabb bírósági döntés, amely azt mondja, hogy 30 napon belül végre kell hajtani a mandátum igazolást. Mi azt reméljük, hogy legalább ezen a döntésen a liberális párti megyei tanácsosok és a liberális párt maga és annak a vezetősége azt az üzenetet adja majd a tanácsosainak, hogy meg kell szavazni az új tanácsosnak a mandátumát. Itt egy kb. 9 hónapja tartó mindenféle vitával, fűszerezett helyzetbe került a Bihar megyei tanács, egy olyan törvény által megengedett helyzetet teremtve, hogy nem kötelező igazolni a mandátumot, hiszen a megyei tanácson belül igazolnak mandátumot, mondták ezt a liberális képviselők, megyei tanácsosok, amely sem morálisan, sem akár politikailag nem tartható, de hát ez nem számított. Európai Uniós alapok lehívása került veszélybe, volt, mikor hetente kétszer-háromszor tartott próbát megtartani tanácsülést a megyei önkormányzat vezetősége, hogy ezeket a pályázati alapokat ne veszítse el. Mi abban reménykedünk, hogy most már ennek végre valahára a végét vetjük. Ilyen szempontból is most visszatérve az első témánkra, a közigazgatási kódex radikális módosítást ír elő, 2020-tól a következő önkormányzati választások után, hiszen akkor már a tanácsosoknak, helyi megyei tanácsosoknak a mandátumának a szavatolását, elismerését nem maga a tanács végzi, lehetőséget adva arra, hogy ezt akár meg is akadályozza egy politikai párt vagy tanácsosok megakadályozzák, hanem a bíróságok fogják végezni ezt a tanácsosi mandátum igazolását. Ilyen szempontból is a kódexben azért van egy előrelépés. Sajnos mi még Bihar megyében ebbe beleestünk, de hát most tényleg abban reménykedünk, hogy akkor most rövidesen június végéig ez a helyzet tisztázódik, és a megyei önkormányzatban ismét rendesen tud működni a döntéshozó testület.
Úgy legyen, sok sikert hozzá. Tisztelt Cseke Attila szenátor úr, köszönöm önnek a beszélgetést.
Köszönöm szépen.